Utópia. Elképzelések a jövőről. Neumann Gábor műsora.
Nagy magyar siker született a kémiai diák olimpián Szaúd-Arábia fővárosában, Riádban. Mind a négy résztvevő magyar fiatal éremmel térhetett haza. Éger, Viktória Bernadett és Vickó Csaba Péter mindketten az ELTE Apáczai Csere János gyakorló gimnázium diákjai ezüstérmet, míg Erdélyi Kata, budapesti Fazekas Mihály gyakorló általános iskola és gimnázium és Perényi Attila, budapesti Szilágyi Erzsébet gimnázium bronzérmet nyertek teljesítményükkel. Itt van velünk Magyarfalvi Gábor, az ELTE Kémiai Intézetének oktatója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Miért éppen ők vehettek részt az olimpián? Hogyan történt a kiválasztás?
Ez egy hosszú folyamatnak az eredménye. Magyarország ezeknek az olimpiáknak alapítója volt már 56 évvel ezelőtt. Az a módszer, ahogy be lehet kerülni a kémia csapatba, az az, hogy az országos tanulmányi versenyeken kell indulni, a UKTV-n kémiából, és a legjobb nagyjából 30 diákot hívjuk meg az ELTE-re egy felkészítőre. Nem csak őket, hanem a középiskolai kémia alapokban is van egy évközi pontverseny, akinek pont nem fekszik annyira az adott tévé, OKTV, őket is meghívjuk, és ott kell teljesíteniük. Nagyon megnyomorgatjuk őket kétszer egy héten belül 5-5 órás elméleti, meg laboratóriumi dolgozatokat, feladatsorokat, vizsgákat is kell csináljunk, és ők négyen voltak azok, akik az idei májusi válogatón a legjobbnak bizonyultak.
Kétféle feladatot kellett megoldaniuk a diákoknak, egy elméletit és egy gyakorlatit. Melyik volt a nehezebb?
Hát én azt remélném...
Diák szemmel, bocsánat, nem tanár szemmel, diák szemmel.
Én diák szemmel próbálom mondani, azt remélném, hogy a labor feladat, ezt most egy kicsit más nézőpontból mondom, mert én általában közreműködök és adminisztratív úton ide, és közreműködtem a válogatásban, de nem tanítottam ezeket a diákokat, mert én a versenybizottságnak voltam az ügyvezetője, tehát a feladatokat összeállító bizottságnak, és a mi szándékunk az volt, hogy idén a labor legyen egy kicsit nagyobb kihívás és érdekes feladat, ami szokatlan legyen a diákoknak, tehát ne tudjanak rá gyakorlással, robotolással felkészülni rá, hanem ötletes gondolkodást igényeljen. Kettő ilyen feladat volt, az egyiken egy mérlegük volt, néhány poharuk, meg néhány oldatuk, és ki kellett deríteni ők többféle anyag reakciójában, hogy mi is történik. Tehát nagyon egyszerű műveleteket kellett csinálni, gyakorlatilag egy a konyhai mérlegnek megfelelő berendezéssel, és öntögetniük kellett, és csepegtetni, és valamennyire voltak utasítások, de ők jöttek rá, ez volt az egyik. A másik az egy nemrég nyugalomban volt kolléganőknek volt az ötlete, az pedig különféle oldatokat kellett kideríteniük, úgynevezett indikátorokkal, amik a különböző kémhatáson savasan, lúgosan szint váltanak, de ők nem tudták, nem ismerték se az indikátort, kaptak egy rakás indikátort és egy rakás oldatot is, az öntögetéssel mindegyikről ki kellett deríteni, hogy melyik lehet, tehát az ilyen szempontból ez egy rejtvény volt, megint csak csepegtetni kellett kémcsövekbe, semmi összetett dolog, semmi egyetemi anyag, de gondolkodik, nagyon azt reméltük, hogy meggondolkodtak.
És ezt mindenkinek külön-külön kellett csinálnia, vagy a magyar csapat együtt is gondolkodhatott ezeken?
Nem, ez a verseny az szigorúan egyéni verseny, próbáljuk azt elérni, hogy ez tényleg a kiváló diákoknak motivációt adjon, és ne arról szóljon az egész, hogy akkor a mi országunk mennyire nagyszerű, és mennyire jól fölkészültek a diákok. Persze ezt nem lehet nagyon elkerülni, hogy azért csak összenézzék, hogy honnan jönnek a jobb diákok, honnan nem jönnek. Itt is megjelent a sajtóban, hogy a 84 országból a magyar csapat átlagos pontjával merre felé volt, de ezt mindenki külön csinálta. Az egy jó nagy kihívás ilyenkor, hogy 327 gyereknek tökéletesen egyforma, semmi eltérést nem megengedő laboratóriumi készletet, tehát hogy minden egyforma legyen, ne érezzék azt, hogy valaki valamiből, aki a sarkon dolgozik a laborban, annak se legyen az az érzete, hogy neki kevesebb hely jutott.
Mondta, hogy itt az volt a lényeg ezeknél a feladatoknál, hogy mindenki ugyanolyan nehézségű feladatot kapjon, sőt ugyanolyat, mert hogy senkinek nem akartak kedvezményezni. De a szervezők, sem a szaúdiak, sem kedvezményeztek a saját versenyzőiknek?
De nem, egyáltalán nem. Hát ők is a felében voltak érdekeltek. Ugye van egy régebbi együtt, úgy kerültem én oda, hogy van már egy régebbi együttműködő, és a szaúdiak is a magyarok között. Tehát idén is jártak szaúdi diákok az ELTE-n laborozni. Tehát megint csak én meg azok a kollégáim, akik benne voltunk a versenybizottságban, nem folytunk bele. De nem, teljesen fair play volt. Egyébként nekik egy ezüst és három bronzérmük volt, tehát elégedettek voltak vele.
De kik nyerték az aranyakat?
Az aranyaknál a négy kínai diák volt, aki aranyat nyert, a USA-ból, Oroszországból, elég sok országból jöttek össze, volt lengyel, bolgár volt, a legjobb kísérleti munkát kínáló diákat. Itt tényleg hajszálokon múlik az, hogy mekkora a különbség. Tehát néhány tized pont, egyel több anyag, amit fölismer, egyel kicsivel pontosabb kísérlet, vagy egy felismert vegyület, érhet egy jobb érmet. Ugye itt ezeken a versenyeken nem csak a kémián, a matematikán és fizikán is nem egy aranyérmes és nem egy ezüstérmes van, hanem a legjobb 10% általában ez a kap aranyérmet. Ugye 327 diák esetében, akkor 324-en mennének hazalógóra, ha csak az első három kapna díjat. A legjobb 10% arany, a következő 20 az ezüst, és a következő 30 az bronz, tehát majdnem 60% a résztvevőknek kap érmet, sőt, még van egy dicséret is, amivel majd az van, hogy a háromnegyedük valamilyen oklevéllel térhet haza.
Kik készítették el a feladatokat? Mondta, hogy ennek a feladatkészítő csapatnak a vezetője volt, és kik értékelték azokat?
Egy majdnem 40 fős csoport volt, amiben hát ahogy említettem, összedolgozunk a szaúdiakkal, tehát engem 13 éve kértek fel, hogy segítsek nekik koordinálni, mert ugye Magyarországnak sokkal régibb tapasztalata van. Voltak benne szaúdi professzorok, akiknek nem igazán volt tapasztalata, de jó ötletei és jó témáik voltak, például a főszponzor műanyagos cégnek, hát a műanyagos cég, hát ezt mondom, a világ egyik legnagyobb vállalata, annak egy kutatója volt benne. De aminek igazán örültünk az, hogy már volt szaúdi diákok is benne voltak. Magyarországon a programban gyakorlatilag mindannyian, akik benne vagyunk, nem vagyunk kevesen, azok mind korábbi résztvevői voltak. Vagy olimpikonok, vagy akik részt vettek ezeken a felkészítőkön, működtek közre. Tehát a kinti versenybizottság 40 tagjából valamivel több, mint a fele helybeli volt, voltak magyarok, akik részt vettek korábban is már a szaúdi felkészítésben, akik korábbi diákok voltak, szaúdiak között is voltak korábbi diákok, és volt egy-két-három olyan, akiket ismerek régebbről, és amikor arról volt szó, hogy új feladatsort kell csinálni, felvetettem, ha van jó feladatokat, küldjetek. Volt például egy orosz származású, aki Németországban tanul, egy svájci diák. Volt magyar diákjaink közül is volt egy, aki most Cambridge-ben és Londonban tanít. Aha. És már brit állampolgár, de ő is részt vett ebbe a feladatértékelő bizottságban. Hát sok emberre van szükség, ugye 327 dolgozott van, amikor egy nap alatt ki kell javítanunk.
Azt írják az olimpiáról szóló beszámolóban, hogy a gyakorlati forduló július 24-én délelőtt volt a King Saud Egyetem laboratóriumaiban. A feladatokon félórás szünettel összesen 5 órát dolgozhattak a diákok. Ehhez mind a 327 versenyző pontosan ugyanolyan eszközöket kapott, és pontosan ugyanannyi laborhelyen dolgozhatott. Erről beszélt az előbbön. De mit lehet elmondani a laboratóriumról? Szaúd-Arábia az egy nagyon gazdag ország, legalábbis itt úgy tudjuk. Hát csak a focira nézünk, hogy milyen focistákat tudtak leszerződtetni az elmúlt években. Ott focizik például Cristiano Ronaldo is. Tehát mit lehet elmondani a laboratóriumról?
Igen, valóban ez történetesen nem építettek jó néhány olyan egyetemet, ahol megvették a világ legjobb professzora, nem csak Cristiano Ronaldo-t fizetik, hanem hívtak jó pár Nobel-díjast is, egy vadi újan épített egyetem. Ez a King Saud Egyetem, ez viszont Szaúd-Arábia egyik első egyeteme volt még maga, a Szaúd király, az ország alapítója, indította hát az 50-es években, és ezt a kémia tanszéket, kémia intézetet, azt a 80-as években építették, de már akkor beletettek annyi, tehát olyan primán megépített laboratórium volt, egy kis takarítás elegendő volt, és ezt a 330 gyereket tökéletes, jó állapotú laborokban minden kézre esően rendben volt ahhoz. Azt talán hozzáfűzném, hogy mi úgy terveztük, hogy ugye ezeknek az olimpiáknak évről évre vannak, ezek nem 4 évesek, mind a sportolimpiák. Most pont egybeesett, volt egy kis átfedés a kettő között. Van ilyen más tantárgyakból, matekból, fizikából is, és a többi tantárgyból sokkal könnyebben találnak vendéglátó országot. Tehát elég nagy költségei vannak, több mint 500 embert kell mozgatni, és a legtöbb ország nagyon fél attól, hogy a laborokat hogyan fogja megoldani, hogy fog tudni leültetni 350 diákot, és nem tagadott célunk volt az is, hogy hiába vannak ezek a gyönyörű, modern és jól felszerelt laborok, azt próbáltuk csinálni, hogy megmutassuk, hogy egyszerű eszközökkel, tehát nem nagy költségvetés, hanem egyszerű eszközökkel is lehet érdekes laborfeladatokat csinálni, hogy ne ijedjenek meg a későbbi potenciális rendező országok, hogy nekik is egy ilyen egyetemet kell kiállítani, akár egy sportcsarnokba asztalokkal és vödrökkel is megoldható feladatsort is lehet csinálni, ami érdekes tud lenni. Ugye azért itt középiskolás diákoknak szólnak a kérdések, gondolkodtatok, lehetnek, de nem kell mindenkinek a kezébe egy több milliós műszert adni. Itt most történetesen, ahogy mondtam, egy szinte konyhai mérleg, de persze pontosabb labormérleg és néhány műanyag eszköz is ártalmatlan oldatok, hipermangán oldat, meg jód oldat, ezekkel dolgoztak.
A diákoknak 9 problémát kellett megoldaniuk a kémia legkülönbözőbb területeiről. Eddig már sok minden esett szó, vagy sok szó esett a helyszínről, meg hogy hány diák vesz részt rajta, meg milyen jellegű feladatok vannak, de a feladatokról konkrétan még nem esett szó. Lehet erre példákat mondani, amit meg is értünk?
Hát azt gondolom, hogy egy-két mondatban lehet. Persze a részletekbe belemenni nem olyan könnyű, de amit említettem, például a főszponzor műanyagipari cégnek is az egyik alaptechnológiájáról szólt az egyik kérdés. A diákoknak kellett megérteni, mi az a trükk, amivel könnyen le lehet írni. Volt olyan, ami egyszerűen...
Konkrétabban nem lehet ezt kifejteni, vagy ezt nem értjük meg?
Hát ez történetesen az, hogy milyen vegyületek hogyan alakulnak át, ezt mi is igazából rajzolva meg képpel. Tehát ez tipikusan nem rádiós műfaj, de
világos.
Volt például olyan egy másik feladata, ami egyszerűen a jó öreg penicillinnek az előállítását, hogy hogyan állítják elő a penicillint a gyógyszergyárakban egy valin nevezetű természetes aminosavból, és azt járta körül, hogyan milyen reagenseket kell használni, hogyan változik a molekulának a szerkezet, ezt kellett nekik végigfutni belőle. Ehhez elég sokat kell ismerniük a szintetikus kémia, ami például Magyarországon is elég erős a gyógyszergyártáshoz, annyira fontos tipikus reagens, mikor, hogyan, mi történik, hogyan változik meg a molekula alakja. Ilyen jellegű kérdéseket, ilyen kérdés volt, talán azt mondom, hogy a szerves kémiai 3, az egyik az említettem a penicillin, a másik az egy Szaúd-Arábiában bevett, gyakran használt gyógynövény, vagy növény, a Magyarországon is ismerik, a sáfrányos szeklicének a hatóanyagairól szólt, úgyhogy a végén osztottunk is, ez azt mondják, hogy az ebből készült te, az nyugtató hatású, a verseny végén kaptak is ebből a teából, amikor kiderítették, hogy mi van benne, és hogyan lehet azt előállítani, akkor utána egy ilyen kis teát is kaptak, és a másik műanyagos feladat is.
De tényleg nyugtatólag hatott a tea, vagy csak ezt csak mondják?
Hát tényleg van neki egy nyugtató hatása, de valószínűleg akit az adrenalin 5 órás versenyzés után fölpörget, azt azért nem annyira könnyű leállítani. még akármilyen hatékony itallal is.
Na, ennél még bonyolultabb kérdést teszek föl, de ezt önök tájékoztatójából, illetve az újságcíbből vettem. Az olimpia egyik legérdekesebb folyamata az arbitrálás. Ami mit jelent ebben az esetben? Néztem a Wikipédiában is, hát rendkívül bonyolult dologról van szó.
Hát annyira talán nem bonyolult, hát ugye arról
nekem,
van szó...
Várjuk csak, a bonyolultság az ugye személyfüggő. Nekem bonyolultnak tűnt.
De arról van szó, hogy a dolgozatokat megírják a diákok, mindenki a saját nyelvén. A minden csapattal jönnek tanárok, azok lefordítják a tájra, kínaira, spanyolra, a arabra. És olyan feladatokat kell csinálni, amiknek a válaszadás az nyelvfüggetlen legyen, tehát ne azon múljon, hogy el tudja olvasni javító, hanem mondjuk számolás, aminek végeredménye van, kémiai struktúra, amit fel kell rajzolni, és a dolgozatokat, magukat, a válaszlapokat, azokat a szervezők, a korábban említett nemzetközi volt olimpikonokban álló csapat javítja, de hát kijavítják a kísérő tanárok is, és hát hogyha azt látják, hogy mi valamit nem elég igazságosan javítottunk el, abban a nem tökéletes megoldásban még van valami, amiért érdemelne a diák részpontokat, akkor az arbitrás az, amikor összeülünk a hivatalos, a versenybizottság javítói és a kísérő tanárok, akik szintén kijavították, és akkor egy kis erezzel a hajamat megy, hogy de hát igen, ennek a gyereknek érdemes lenne még itt, kellene még többet adni, mi meg azt mondjuk, hogy nem lehet többet adni. Ez érdekes, van egy másik nemzetközi olimpia, Mendelejev diák olimpia, ahol úgy ezt a folyamatot, ezt az arbitrást maguknak a gyerekeknek kell megcsinálni. Tehát ott nem a hétpróbás tanárok, akik már sokat javítottak, hanem nekik maguknak kell vitatkozni. Ugyanezeken a pontokon, ezzel majd egy nap eltelik, amíg 327 diáknál ez működik. Idén bevezettünk egy szoftveres újdonságot, tehát hogy előre el tudták fogadni, ahol minden rendben volt, nem kellett egyenként nézegetni a diákok, hanem csak a problémás esetekkel jöttek be hozzánk vitatkozni, aránylag simán le is ment az arbitrálás.
A magyar diákok, ha valamilyen legjobbak voltak, akkor miben voltak a legjobbak, vagy mások, mint a többiek? Tehát van-e valami fajta magyar specialitása annak, hogyha valaki kémikus lesz?
Hát nem is tudom, mert azt gondolom, hogy itt nem a nemzetiségtől, hanem tényleg a kémiás egy rettentő széles terület. Azt tudom mondani, hogy azok a kollégáim, akik a szerves kémiát tanítják, azok nagyon kiválóan végzik a dolgokat, és általában magyar diákok ebben jól szoktak teljesíteni, de ezt se lehet kimondani, mert van, akinek inkább a számolások tetszenek, a fizikához közelebbi területek. Nem emelnék ki. Általában az szokott lenni még az, hogy a gyakorlatban, a laborban nem ijednek annyira meg. A magyar versenyeken mindig elég hangsúlyos az. Középiskolások.
Tehát, hogy a gyakorlati készségük, vagy a gyakorlati tudásuk az jobb, mint a többieké? Mert a többiek azok inkább elméletileg felkészültebbek?
Hát, ugye rengetegen vannak, hát nyilván nem jobbak, mint azok a kínaiak, akik 90% fölött teljesítenek mindenben, de azt mondanám, hogy a többségnél jobbak, tehát nem lehet őket ilyennel megijeszteni, talpra esettebbek talán.
Tehát mondhatni, hogy a kínaiak azok a mezőny fölött vannak?
Igen. Ezt tagadhatatlan, ez így van évtizedek óta már. Engem idén meghívtak a kínai nemzeti versenynek a döntőjére, és ott láttam is, hogy miért, mert ezen mindig járt a kollégáknak fel, hogy mitől van az, hogy a kínaiak mindig. Ez azért van, mert Kínán belül is rettentesen erős a verseny. Rengeteg diákból kell. Ugye minden ország négy versenyzőt küldhet, akár a luxemburgiak, akár a kínaiak. 200 ezer, egy nagyobb város, Debrecen lakosságának megfelelő Luxemburgból, meg a másfél milliárdos Kínából, ahol még a tartományi versenyek, amivel be lehet jutni a nemzeti versenyre, azok is szinte nehezebbek, mint ez a nemzetközi olimpia. Tehát igazából az erős válogatás és az erős válogató versenyek határozzák ezt meg, hogy az a négy, aki jön, az már tényleg gyakorlott és nagyon felkészült és minden tud, amit neki tudnia kell.
A magyarok ugye két ezüst és két bronzérmet szereztek. Mennyire értékesek ezek a diák a kémia világában? Kaptak-e valamilyen ajánlatot a diákjaik?
Ketten végzősek, ketten még nem, még később mennek, de hát az a tapasztalatunk és az a helyzet, hogy az utóbbi 10-15 évben ezek a legjobb diákok bárhova, ott tanulnak tovább, ahol csak akarnak. Tehát a magyar egyetemek is tártkarokkal várják őket, de az a helyzet, hogy rendszeresen látom azt, hogy volt tanítványunk, éppen most doktorált Cambridge-ben, most végezt, kapta meg a diplomáját az MIT-n, van Franciaországban is kiváló diákunk a Sorbonne-on, aki tanult, őt is össze tudtam kötni, hogy ott tanít a francia csapat vezetője, úgyhogy a kapcsolatba is tudtak lépni. Bárhol tártkarokkal várják őket, és hát érthető módon élnek is ezzel a lehetőséggel. Mennek tovább tanulni, ahol a legjobb helyeken, ahol tudnak tanulni.
Nagyon szépen köszönöm az interjút. Magyarfalvi Gábor az ELTE kémiai tanszékének oktatója volt a vendégem. Viszont hallásra!
Viszont hallásra!
Utópia.
Sikeresen tesztelték a Wigner Fizikai Kutatóközpont szakemberei a SUSIT Svédországban. Itt van velünk Barna Dániel, a Részecske és Magfizikai Intézet Nagy Energiás Fizikai Osztály tudományos főmunkatársa, természetesen a Wigner Fizikai Kutatóközponttól. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánom!
A címet én nem tudom lefordítani, de önök lefordították, ami így szól, hogy a Wigner Fizikai Kutatóközpont munkatársai sikeres tesztet hajtottak végre az első túlnyomó részben magyar cégek bevonásával készült szupravezető részecskegyorsító mágnes prototípussal. Az eredmény új lehetőségeket nyit meg a sugárterápiás rákkezelés terén is, egyben fontos lépés a CERN FCC projektjében. Miért SUSI?
Ez egy jó kérdés. Ugye mindent el kell adni, tehát érdemes minden projektre valami jól hangzó, tömör, valamihez köthető becenevet akasztani. Egyébként ez onnan jött, mielőtt elmagyaráznám, hogy miért is az, hogy amikor az első pályázatot beadtuk, hogy tesztelhessük még csak a koncepciót, egy ilyen előzetes kis tesztet csináljunk a tesztben, ott meg kellett adni egy rövidítést is a projektünknek, és akkor gondolkoztam majd, hogy mit adjunk, hát ugye az ember betű szavakat próbál kreálni. Ez a berendezés egy szupravezető árnyékoló páncélt használna, majd gondolom rátérünk arra is, hogy miért és hogyan. És ez angolul egy superconducting shield, SUSI, és amikor ezt összeraktam a kettőt, akkor ugrott be, hogy ez mennyire jópofa jelentése is van, persze közel nincsen ahhoz, amit mi csinálunk, de ugye ezt gyorsan beírtam, és azzal jött vissza a értékelés, hogy természetesen elfogadták a pályázatunkat, hogy menjünk tesztelni, és gratulálnak a névhez, mert ez eddig a pályázatok között a legfrappánsabb és legtetszetősebb. Úgyhogy innen ez rá is ragadt, és akkor innentől kezdve próbáljuk következetesen használni mindenhol.
Elkezdte, csak azt mondta, hogy erre később tér rá, hogy ez teljesen más elven működik, mint az előző ilyen előző eszközök. Ez a szupravezető, ha jól tudom, ez ugye mínusz 270 fok körüli hőmérsékletet igényel.
Igen.
És ez milyen pluszt ad ahhoz, amit önök végeznek? Tehát miért kell lehűteni ezt a rendszert ilyen hidegre?
A plusz, amit mi hozzáteszünk, az nem a szupravezetésben van, hanem egy további csavar lesz a dologban. A szupravezető mágneseket használnak most is, ugye az LHC a jelenleg futó legnagyobb részecskegyorsító is szupravezető mágneseket használ. Ezek le vannak hűtve folyékony héliummal. Mégpedig azért, mert van egy kritikus hőmérséklete ezeknek a bizonyos szupravezető anyagoknak, amik alatt lépse fel a szupravezetés, és ekkor ellenállás nélkül tudunk bennük áramot keringetni. Tehát nem kell se energiát betáplálnunk igazából ahhoz, hogy fenntartsuk a mágneses teret, és jóval nagyobb energia áramsűrűségeket elő tudunk állítani a mágnesen belül, a tekercselésben, mint hogyha normál vezető mondjuk résztekercselést használnak. Azzal meg se lehetne valósítani azt az áramsűrűséget, azokat az áramokat nem lehetne keringetni a mágnesben, amivel ezt a 8 teslát jelenleg ugye az LHC-ban elő lehetne állítani. Úgyhogy ezért van erre szükség, hogy egy nagyon nagy terű mágnes létrehozhassunk. Ehhez kell a folyékony héliummal való hűtés.
Aha.
Ami Amiben mi tovább lépünk, mi beletettünk még egy szupravezetőt, hát ez egy nagyon speciális mágnes, amire mi ezt a koncepciót kidolgoztuk. Ugye egy ilyen nagy energiás gyorsítóban, mint például az LHC is, meg ez a bizonyos FCC, ez a Future Circular Collider, amihez az ötlet ki lett dolgozva. Ez úgy működik, hogy először feltöltik a gyorsítógyűrűt egy belövési energián, utána felgyorsítják a nyalábot, utána jön az ütközési szakasz, és utána pedig, amikor már az intenzitása csökken a nyaláboknak, akkor ki kell őket csatolni valahova egy úgynevezett nyalábtemetőbe. Akkor is ki kell lőni a nyalábot, hogyha bárhonnan egy vészjelzés érkezik, hogy valami elszállt a gyorsítóban. Mert akkor ez az irgalmatlan energia, ami egy-egy nyalábban tárolva van, ez kiválthatja magát a gyorsítógyűrűből. Tehát tönkre teheti saját magát. És ilyenkor villámgyorsan ki kell csatolni a nyalábot, és ez a mágnes arra szolgál, hogy ez az egyik eleme ennek a rendszernek, amivel ki lehet gyorsan csatolni, és egy nagy direkt erre épített tömbbe, egy nyalábtemetőbe bele lőjük. És mi ezt úgy csináljuk meg, hogy van egy szupravezető mágnes, ami létrehozza ezt a nagy teret, és ezen a mágnesen belül pedig belerakunk egy olyan szupravezető páncélt, ami kiszorítja magából a mágneses teret, viszont nagyon viszonylag vékony falvastagsággal, tehát egymáshoz nagyon közel van két olyan tartomány a mágnesen belül, egyikben nagy tér van, a másikban pedig nulla tér van, mert ez a szupravezető páncél, ez kiszorítja magából a teret. És a nyalábot a kettő tartomány között lehet egy odébb levő mágnessel gyorsan váltogatni. Egy picit meglökjük, és akkor mire a mi mágnesünk közelére a nyaláb már odébb kerül és beleér a nagyterű tartományba, és ez a nagy tér pedig kicsatolja és kihajlítja, kihúzza a gyűrűből gyakorlatilag a nyalábot. És innen jött ugye akkor ez az a bizonyos szupravezető páncél, árnyékoló páncél, vagy superconducting shield, sushi, ami aztán a nevét is adta az egésznek.
Miért Svédországban? Mert hogy nem Svédországban van az a CERN, ahol ilyen kutatásokat folytatnak, azt önök is írják egyébként, hogy a CERN FCC projektjében nagyon fontos lépés ez.
Igen, igen, ez a CERN-es projektből indult az egész ötlet, és aztán ehhez az kell, hogyha egy ilyen mágnest megszervezünk, megépítünk, hogy ki lehessen próbálni, és ez a kipróbáláshoz kell egy olyan dedikált infrastruktúra, egy olyan hatalmas rendszer, ami egyrészt le tudja hűteni a mágnesünket 4 Kelvinre, másrészt meg tudja hajtani a mágnest, megvan hozzá az a védelmi rendszer, ami a mágnest megvédi, hogyha az éppen le akarná magát olvasztani. Tehát nagyon sok minden kell ahhoz, hogy ez biztonságosan tesztelhető legyen, és ilyen nem sok helyen van. A CERN-ben is van egy ilyen tesztállomás, nyilvánvalóan, hiszen ők az egyik legnagyobb ezzel foglalkozó intézet. De éppen most oda nem fértünk be, nem úgy jött ki a tervezés.
Ja, világos, tehát akkor ott is elvégezhetnék, vagy elvégezhetnék.
Ott is végezhetjük is, és szeptemberben majd lesz is ott egy tesztünk, vagy ősszel, talán a szeptember az korai. És most éppen úgy jött ki, hogy a svédeknél kaptunk erre helyet. Van erre egyébként egy ilyen európai szintű, egy Eurolabs nevű kezdeményezés, amiben jó ötletekkel lehet pályázni nagy kutatási infrastruktúrákban való mérésre. És akkor ez az EU állja, tehát nem az Uppsalai Egyetemnek kell ezt kifizetnie a mi tesztünket, se nekünk, hanem mi megpályázzuk, az EU támogatja, és mi kimehetünk oda mérni, és akkor ők szolgáltatják a berendezést, a technikusokat, a fizikusokat, mi pedig visszük az ötletet és a projektet.
Anyagilag ez mekkora tétel?
Ezt most nem tudom megmondani, hogy mennyi a magának a prototípusnak a árát, azt megtudom. Ennek a üzemeltetését azt nem bevallom, nem vagyok.
De mennyibe kerül a prototípus akkor?
Arra 250 ezer frank volt félretéve, és ebben benne volt minden anyag, minden fejlesztés, és ennek nem használtuk el csak a felét körülbelül, a másik fele az még a további dolgokra van félretéve.
Azt írják a tájékoztatóban, amiről egyébként az előbb is tett megjegyzést, hogy a berendezés célja a részecske nyaláb biztonságos kivezetése a gyorsító gyűrűből, de miért kell a részecske nyalábot kivezetni a gyorsító gyűrűből, vagy hova kell vezetni ezt?
Ezt mondtam is korábban, hogy ugye egy gyorsító gyűrűben, amikor feltöltik a gyűrűt a nyalából, és elkezdik ütköztetni, akkor az ütközések miatt is, meg mindenféle más veszteségek miatt is csökken a nyaláb intenzitása. Egy idő után már nem érdemes ugyanazt az eredetileg feltöltött nyalábot ütköztetni, a két szembefutó nyalábot, elnézést, azt nem mondtam, két nyaláb szembefut ebben a gyűrűben ütköznek. És az LHC-ban ez néhány, 6-8-10 óráig szokták ütköztetni a nyalábokat, és utána lecsökken az intenzitásuk, nem érdemes már, kilövik, tehát kiürítik a gyűrűt, és egy új feltöltéssel kezdik az új ciklust. Lehet olyan is, hogy valamelyik mágnes, vagy valamelyik rendszer meghibásodik, vagy rosszul viselkedik, és elszállhat az egész. A nyalábok nem tartaná akkor pályán az a sok szupravezető mágnes, kivágná magát a gyűrűből, és tönkretenné az egész berendezést. Ez a másik eset, amikor ki kell a nyalábot biztonságosan vezetni.
Aha, tehát akkor kivezetik a nyalábot, voltak éppen az a vége a kísérletnek, és akkor igen. Lehet egy újat kezdeni utána.
A ciklusnak igen, igen.
Ennek a projektnek a célja egy kisméretű kompakt szupravezető részecske gyorsító megtervezése proton vagy szénion nyalából történő sugárterápiás alkalmazásra. Nagyjából értem, csak a lényeget valószínű nem. Segít megérteni?
Az ennek a projektnek az már egy másik projekt egyébként, tehát itt megkeverjük a két dolgot. Ugye az egész ötlet, ez a CERN FCC a jövő gyorsító gyűrűje projekthez lett kitalálva, és időközben indult el egy szintén EU-s, egy EU-s projekt, amelyiknek a célja ez a kicsi kompakt szupravezető orvosi sugárterápiás berendezésnek a megtervezése.
Tehát ez egy mellékterméke az önök kutatásának?
Ez egy másik projekt, és itt is elsüthető valószínűleg, és bele is lett véve ebbe a projektbe, hogy tanulmányozni fogjuk ennek az alkalmazhatóságát arra a célra. Ott ugyanez a célja egyébként ennek a mágnesnek, hogy kivezessük a nyalábot a gyűrűből, de ott nem a kísérletezésnek a vége a kivezetés, hanem ugye a páciens besugárzása, és azért csatolják ki a gyűrűből, hogy ugye a tumort ezzel be lehessen sugározni. És valószínűleg itt is alkalmazható lenne, és ennek a projektnek pedig az a célja, hogy protonterápia, ugye a közismert dolgok az a röntgenterápia, tehát fotonokkal sugároznak be egy daganatot, és ezeknek az a hátránya, egyrészt előnye, hogy nagyon elterjedt és viszonylag olcsó mára, jól ismerjük, viszont a röntgennyalábok azok a átadásuk mentén végig roncsolják a szervezetet. Ezzel szemben a töltött részecske nyalábuknak van egy olyan tulajdonsága, hogy viszonylag keveset roncsolnak a behaladásuk során, és mielőtt megállnának, vagy ahol megállnak, akkor ott adnak le nagyon jelentős mennyiségű energiát, és utána megállnak, és mögötte már nem roncsolnak. Tehát se előtte, se mögötte, mögötte egyáltalán nem, előtte pedig jóval kevesebbet roncsolnak, mint a röntgensugarak. És így mélységében sokkal inkább lehet precízen adagolni ezt a sugárzást. És vannak is ilyen berendezések, protonra kulcsakész rendszerek vehetők. Ennek a projektnek a cél, hogy a szénion nyalábbal, vagy egyéb más ion nyalábbal történő sugárzásnak a besugárzásnak a berendezéseit megtervezze előállítsa. Ennek még nagyobb lenne a kontrasztja, tehát még kevesebb roncsolást hajtana végre az egészséges szervezetben, a szövetekben, és nagyobb eséllyel tenni tényleg tönkre a rákos sejteket. Ehhez viszont már olyan nagy méretű gépek kellenek, tehát a közelünkben legközelebb Bécsúj helyen van a Medeosztron nevű berendezés, ami egy 30 méter átmérőjű gyorsító gyűrű. Tehát ez nem egy olyan, amit könnyen lehetne telepíteni egy kórházba, ez egy külön projekt, hogy egy ilyet építsenek. És a szupravezető mágnes technológiával szeretnénk mi most ezt levinni egy olyan nagyjából 8 méteres mérettartományba. Tehát, hogy... És ebben a projektben lenne egy most szintén az egyik alkalmazható alkatrész.
Világos, tehát, hogy akkor a kórházakban az önök által fejlesztett szupravezetős technika az voltak éppen alkalmazható.
Azért még most egy kicsit szépítettem. Ugye a költsége egy ilyen kezelőközpontnak az olyan nagy, hogy nem hiszem, hogy kórházak vagy több kórház is ezt így megvenné és alkalmazná, tehát ez még mindig egy önálló projekt lenne, de lényegesen kisebb lábnyommal, ugye, mint egy 30 méteres gyűrű. Tehát az üzemelési költsége alacsonyabb lenne, az építési költsége jóval jobb paraméterei lennének. Tehát ez és lehetővé tenné a szénionnyalábos besugárzás forgó nyaláb esetén is, tehát az is a projekt egyik célja, hogy ezt a nyalábot is körbe lehessen forgatni a páciens körül.
Erről a kutatásról a következőt írják ebben a tájékoztatóban. A prototípust Barna Dániel, a csoport vezetője, ön és Brunner Kristóf, a csoport tagja, az Uppsala Egyetem Freja laboratóriumában tesztelte helyi és CERN-es kutatók közreműködésével. A prototípus mágnes a más esetekben akár több napig vagy hetekig tartó úgynevezett tréningelés helyett már az első próbálkozásra elérte a névleges maximális áramerősséget, és a teszt periódus teljes ideje alatt működőképes maradt. A sikeres tesztek komoly nemzetközi szakmai érdeklődést váltottak ki. Mi volt a legkritikusabb dolog az első próbálkozásban, egyáltalán az egész kutatásban? Mi az, amitől tartottak, amitől féltek?
Volt a mágnes gyártása során volt egy-két kisebb hiba, amit elkövettünk. Ez egész addig, amíg nem próbálja ki az ember, nem viszi ki egy ilyen hatalmas berendezésbe, nem hűti le és nem tetteli, nem nagyon nézhető meg, hogy baj vagy nem baj. Ettől féltünk igazából, hogy az egyik csatlakozás a mágnesen belül, követtünk el egy hibát, azt legjobb tudásunk szerint próbáltuk orvosolni, és nem volt gond. Ez, mint kiderült, ez jól működött. A másik, ami igazából a nagy durranás volt, az most az, hogy amit mondott is az előző mondatban, hogy nem kellett tréningelni a mágnes. A tréningelés egy szupravezető mágnesnél az a folyamat, amikor először megpróbálják áram alá helyezni, akkor nem éri el azt a névleges mágneses teret vagy áramot, amit tervezték, hanem előtte egyszer csak elszáll, ezt most nem részletezném, hogy ez micsoda, ez elszállás, de egyszer csak normál vezetővé válik valahol valamelyik pontja. És ebben a pillanatban azonnal, amilyen gyorsan lehet, le kell kapcsolni rajta az áramot, ami leolvasztatja magát, hogyha nincsen jól megtervezve. És akkor így egyre több ilyen, vagy egymást követő lépésekben egyre nagyobb áramig lehet eljutni, és jó esetben eléri az ember a névlegeset, amire tervezték, de ez nagyon sok tesztet is, tehát 10-20-30-40 tesztet igényelhet, és egy-egy ilyen teszt az akár egy napba is kerülhet, tehát ilyen hetekről, hónapokról lehet szó akár, mint egy ilyen mágnes sikerül névleges működési körülményei közé eljutatni. De mi esetünkben ez egy, annyi volt, hogy bekapcsoltuk, és ott voltunk kis túlzással. Voltak, tehát nem mertünk egyből elmenni a névleges áramig, de nem azért, mert ne tudtunk volna, hanem azért, mert vannak olyan közbűső lépések, amiket végig kell járni, hogy biztosan menjünk, hogy nem lesz. De nem volt egy ilyen fencs sem közben, hanem egyből elértük a névleges áramot.
Hogyan kezdődött? Tehát az egészet voltak éppen az íróasztal mellett, vagy a számítógép előtt találták ki, és utána kellett kitalálni azt, hogy hogyan lesz ebből valamifajta gyakorlati megvalósítás, vagy hogyan indul egy ilyen kutatás?
Ez még akkor indult, amikor én kint voltam a CERN-ben, 11 évet éltem kint, és dolgoztam ott kint, és az utolsó kint töltött éveim során egy új kis részecske gyors, illetve lassítónak a bizonyos alkatrészein dolgoztam, és kerültem kapcsolatba azokkal az emberekkel, akiknek viszont feladata volt, hogy az FCC, a jövő gyorsítója számára ezt a bizonyos mágnes valahogy kitalálnak.
Erről mondjon egy pár mondatot, erről a jövő gyorsítójáról, hogy ez hol készült, tehát ez is Svájcban, vagy ott a CERN-ben?
Igen, a CERN-ben, tehát ez a CERN-nek lenne egy következő.
És mennyivel tud ez fokozata? Többet a jövő gyorsítója, mint a jelenleg működő?
Ez 2x50 tera elektronvoltos fotonnyalábot ütköztetne, de ez egy 8-as faktorra, 8-szorosa lenne a mostani energiának körülbelül.
És gondolom, hogy nagyobb is, hosszabb is.
Igen, 100 kilométer, jelenlegi 27 helyett.
Az elég szép.
Úgyhogy ez egy elég, igen. Ugye már ha csak az alagút fúrás nézzük, akkor is egy komoly teljesítmény.
Azt írják még, hogy a berendezés fontos alkotóeleme egy szupravezető árnyékoló cső, amelyhez a speciális kompozit szupravezető lemezeket jelenleg a Miskolci Egyetem anyag- és vegyészmérnöki karán a Fémtani Képlékeny Alakítás és Nanotechnológiai Intézet munkatársai fejlesztik, a Wigner Fizikai Kutatóközpont kutatócsoportjával és a CERN-nel együttműködésben. Ez mit jelent? Egyrészt már kérdeztem, azt mondta, hogy nem tudja anyagilag, egy ilyen eszköz létrehozása, illetve hogy mennyit profitál belőle a Wigner, illetve a Miskolci Egyetem, ahol szintén részt vesznek ebben a kutatásban.
Most profitról, ugye nálunk a profitnak a fogalma az
más.
Teljesen más.
Tudom.
Igen. Tehát nekünk profit az, hogyha cikket írunk belőle, hogyha egy tudás, egy valami itt összegyűlik, kialakul egy kutatócsoport, úgyhogy ez nem nagyon számszerűsíthető sokszor, és a mi esetünkben sem. Most ez a tapasztalat hírnév kapcsolatrendszer, ami kialakult, ez önmagában a profit része. Egyébként ez a projekt ez úgy lett finanszírozva, hogy a CERN, az FCC projekt az elkülönített nekünk ennyi pénzt. Ebből mi megvehettük, ami kellett, megrendeltünk, megcsináltattunk, legyártattunk alkatrészeket, megvettünk nyersanyagokat. Mi pedig itthoni pályázatokból, itthoni fizetésből a munkaerőnket tettük bele. És ebbe szállt be a Miskolci Egyetem, nagyon gyors reagálású hadtestként. Ők pedig ehhez a bizonyos szupravezető páncélhoz kezdték el ezt az anyagot, hát nem is kifejleszteni, mert ugye onnan indult az egész, hogy tudtunk egy ilyen lemezt venni, amiből ez készült, de ez egy félbehagyott termék, ezt a Nippon Steel cég, japán cég gyártotta még néhány évtizeddel ezelőtt, és abban hagyták a gyártását, a kifejlesztő mérnök már régóta nyugdíjas, úgyhogy ez el fog tűnni, ez nem nagyon lesz beszerezhető, és a tudás is vele együtt eltűnik, és erre az egyik nagyon neves japán vezetőkutató javasolta, hogy hát próbáljunk meg erre összerántani egy csapatot, akik ezt újra kidolgozzák, megértik, olcsóbbá teszik, mert rettel irgalmatlan drága volt. És akkor itt jött a képbe a Miskolci Egyetem, amelyet egy elég halandos út végén sikerült megtalálnom. És ők erre ráálltak, és elkezdtük csinálni, és erre van most egy doktorandusz, egy kooperatív doktori programban vesz részt velünk együttműködésben, és hát most már nagyon... Az őszi tesztekben már ezt az anyagot, az ezzel készült páncélt kellene beletennünk a mágnesbe. A mágnes most üresen teszteltük, tehát nem volt benne ez a bizonyos sushi, és össze pedig már reméljük, hogy benne lesz.
És mikor lesz a kórházakban?
Hát ez...
Vagy valahol, ahol kezelést lehet adni a betegeknek?
Ez jó kérdés, ez egy 4 éves projekt, egyébként ez a másik projekt, ami az orvosi alkalmazást csinálja. Az egy nagyon nagy projekt, tehát ott mindenféle orvosbiológiai kutatások, besugárzás stratégiák kidolgozása is a gyorsítón túl benne vannak. Ugye 2 éven vagyunk túl. Most a cél az, hogy a következő 2 év végére, tehát 4 éves periódus végére az alapvető mágnesekből egy prototípus le tudjunk gyártani. Ezek még mindig nem olyanok, amiket egyből lehetne alkalmazni. Meg lenne az egész gyűrűnek is a referencia terve, szintén nem gyártható formában, de legalább, hogy tudjuk, hogy mit hova kell csinálni. És egy pozitív jelzés egyébként, hogy a konzorciumnak a vezető intézete az a KNAO, ez a Páviában, Európában 4 szénterápiás központ van egyébként, és ezek közül az egyik a páviai Olaszországban, ők a konzorcium vezető, és amikor ott volt tavaly nyáron az éves megbeszélésünk, akkor ott már meg is mutogatták azt a csarnokot, amit arra építenek már, hogy oda, ha ezt meg lesz tervező, bekerüljön. Ez azért nem 1-2 év, de belátható időn belül ebből nagyon remélem, hogy lesz alkalmazás is.
Nagyon szépen köszönöm az interjút, Barna Dániel, a Wigner Fizikai Kutatóközpont részecskés magfizikai intézetének, nagy energiás fizikai osztályának tudományos főmunkatársa volt a vendégem. Viszonthallásra.
Viszonthallásra, köszönöm szépen.
Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor utópia című műsorát hallották.